Vannak-e olyan események ez alatt, 15 év alatt, amikre emlékszel, amikor nagyon megmaradtak benned, akár egy lemez, vagy akár egy olyan koncert, ami különleges volt, vagy valamelyik színházi előadásunk?
No, hát azért ilyenkor nagyon sok, most így hirtelen így elkezdett így beindulni, és jöttek fel a élmények, események.
Például ezeket a színházas előadásokat te szeretted csinálni?
Én egy kicsit kínlottam a színházakban.
Kínlottál, mint kolbászárus? Az volt. Kolbászárus volt ez a kópában.
Voltak ilyen mélypontjaim. Igen.
Nagyon jó kolbászárus voltál. Miért mondod, hogy mélypont? Szerintem jó voltál.
Lehet, hogy te így érzed. Nekem az is egy olyan helyzet volt, oké, jó van, játék, játszunk, akkor most csináljuk ezt a dolgot, és abból leszem, most ma már nagyon mosolygok, és ilyen vidáman jó emlékek. Meg az, hogy csináltunk valamit együtt. Szerintem inkább az volt, ami ebben nekem tetszett, hogy helyzeteket változtatunk, hogy nem maradunk ugyanabban a szituban, hanem mindig próbáltunk valami mást, és újat, és szokatlant, kilépni a komfortzónából, megmozgat. Ezt a részét én mindig szerettem. Tehát az, hogy azért, hogy na, ilyet még nem csináltunk, na, ebből mi lesz. Aztán, mikor ott állok mondjuk akár katonyosabb, vagy valami színpadán egy ilyen jelmezben, mint kolbászárus, vagy mondjuk a kicsi bociknál, cserkész nadrágban.
Neked tök jó volt, mert volt igazi kolbász, neked mindig vittek a díszletezők.
És volt finom,
neki rendes selléke, sült kolbász, minden előtt.
Nagyon finom igazi kolbász volt valóban. Tehát így elröhítséltünk, meg el voltunk ezzel, de azért nem gondolom magamról, hogy olyan borzalmas nagy színész lennék, hogy ez, és abban a történetben segített, hogy játszottunk, mondom, kiléptünk egy formát. Egy eleve zenészként, meg minden, már az, hogyha nem volt gitár a kezünkben, már Bandival, meg egy páran beszéltük, hogy te mit csinálsz, mert nem tudok mit csinálni, és ez más egyéb projektben is van, ahol nincs mondjuk gitár kezed, azzal együtt vagyok valami, hogy kimegyek és csak énekelek, már az önmagában furcsa volt. És akkor ehhez képest mondjuk egy kis stabilitást adott egy ilyen jelmez, meg egy kolbászárus, meg minden, de mikor kis cserkész nadrág volt a pici bocikat éneklem, ami szintén egy drámai szám ráadásul.
Egyébként ezt egész végig nem tudtuk eldönteni, nem? Hogy mi legyen ennek a tiroli bociknak a sorsa. Volt egy ilyen dal, ami nagyon sokunkban volt egy ilyen olvasata, hogy ez a nácikról szól, ahogy a zsidókat elüldött, tehát hogy ez egy ilyen abszolút egy ilyen rasszista üzenetű dal. De ez van volt, aki meg egyszer csak azt mondta, hogy ez egy kuplé, tehát hogy nem kell ebbe többet képzelni, és aztán nem lett erről konszenzus, végül is az lett, hogy levettük a
műsor. Igen, de nekem nagyon fura volt például, hogy olyanokkal, mondjuk zsidó származású emberekkel beszéltem egy-kettővel, ő bennük megnyomta ezt a gombot. És én onnantól kezdve nem nagyon tudtam ezt énekelni.
De miért? Melyik szöveg volt ez, ami erre utalhatott?
Hogy a baba benne van a tálban.
Luxus vagomba három kicsi boci. Visszasintóval na mindegy, az a lényeg, hogy kockákra felvágták a papát, meg mit tudom én, szállt, de nem, de igazából...
Jézusom, kirázott a
hírt. Igen, és amellett...
Igen, de igazából meg tök könnyű mindenből asszociálni mindenre.
Persze, azért ez és hogyha nem vagy ebbe benne, és ha ugye a felszínt pörgeted, de soha nem tudhatod, vagy én legalábbis nem tudom ennek a dalnak a történetét, a mély történetet, hogy ez mit, vagy az, hogy emberek milyen gombot nyomnak. Az nyilván róluk is szól, nem csak rólunk, csak bennem ott valami eltört ezzel a dallal.
Én azt tudtad-e már képviselni?
Igen. Azért nem olyan egyszerű ez azért, és nyilván minden dalnak, minden izének lehet egy olyan, valaki lehet olyan állapotban, amikor mondjuk nem jól találja el. Uh-huh. Vagy így, vagy eseket. De ezt lehet, hogy nem kell túl gondolni tényleg.
Úgyhogy összeírogattam a számaidat, és azt hiszem, hogy tényleg a Vámositól, a Méhes Mariettán át, a nem tudom, az Annie Lennox, ugye, Karádi Katalin, hogy amikor ezeket a számokat megtanulod, akkor te neked mennyire vannak az agyadban ezek az emberek?
Én nem tudom úgy csinálni, arra nem is gondolok. Elsősorban dalt nézem, hogy a dal mennyire tetszik, mit tudom, akár egy másik János dalnál, vagy valami, és tudom, hogy ott... hogy mit indít meg bennem. Nem akarom én azt ugyanúgy csinálni.
Hát sőt, gondolom, pont nem.
De nem segít neked? Most az jutott eszembe, hogy az tök nagy segítség, hogy a, hogy elviszed a próbára, és a zenekar elkezdi játszani, és eleve már tök máshogy szól, mint az eredeti. Tehát már be se tudod húzni azt, amit addig meghallgattál, egyszerűen kitörlődik az agyadból, csak a dalla, meg a harmónia marad meg, mert annyira máshogy játsz, máshogy szólal meg a zenekarnál, hogy ez törlődik is.
Én szoktam én, hogy be kell lötyögni a helyére. A zenekarnak is, meg az énekesnek is, hogy komfortos legyen.
A Júci úgyhogy... mondta azt, most ezt akkor magyarázzam a kérdést, hogy a Júci mondta azt, hogy ő a világért nem akarja azt hallgatni, mert hogy például egy Sotta számot, mikor meghallgatott, már érezte, hogy a következő koncerten hozza a Sotta stílusát. Tehát, hogy annyira, ugye az ember annyira nem szeretné, mert annak semmi értelme van másolni, vagy ugyanúgy előadni, mint ahogy ezt egyszer már előtte egy művész megtette.
Nem, ezt inkább valahogy fordítva van, hogy a dalba ez a support által, vagy ez az inspiráció által végül megtalálni önmagadat úgy, hogy az úgy, hogy komfortos legyen. Uh-huh. Igazából valami ilyesmi szerintem. Az segítség persze, hogy nem mindenkinek meg egy támasz, hogy hogy volt ez eljátszva, de nagyon sokszor már egyből hallom, hogy na biztos, hogy ne így, hanem mit tudom én, akkor ez legyen tangóba, sőt, mert akár teljesen stílusába is megváltoztatjuk az egész sztorit. De azok, hogy mondjuk azok a zenei agyaknak is bejön az, hogy hú, hát ebből most egy rubátos, vagy egy izét mit lehetne, de nyilván az ő tapasztalatok szerint, meg kultúrkörükből, hogy mi ugrik be. Hát egész más lehet, hogy egész más ugrik be egy Lovasinak, vagy nekem, vagy Franknek egy olyan dalról, mint mondjuk nekik, de ők nekik a zenészeknek általában olyasmi, hát óvatosan kell, mert oda kell figyelni, hogy ne legyen minden bosszanova, meg rumba, meg mit tudom én, megértene.
Nekünk meg mert ez rockzenész... könnyen megy.
Igen, nekik az megy automatikusan, nekünk meg rockzenészeknek, meg az a fura, hogy ezek meg mindjárt bosszanova lesz, meg ilyenek, rubát, rumba, meg mit tudom.
De sajnos egyébként inkább arra fele megy a dolog, mert mintán ők vannak többen. Ezért
de mégis vannak nagyon jó nem, olyanok, persze. Amikor ez így szépen összeáll, és valahogy a kettő között megáll, és igazából egyedi lesz az új dal is. Nem mindig van, amikor egyszerűen csak le kell játszani, de szinte hasonlatos az eredetihez. Alig van egy pici hozzátéve vagy elvéve. Az, hogy inkább az, hogy ilyen hangszerekkel játsszák. Az, hogy olyan dalok vannak cimbalommal eljátszva például, még életemben nem hallottam cimbalommal. Nem hiszem, hogy ilyen, például ilyen alternatív zenékben például voltak ilyenek, hogy cimbalom.
Téged inspirál egyébként ez a felállás? Tehát szívesen élsz mondjuk számot a Budapest Bárnak? Benne most van a fejedben ez, hogy ez egy olyan felállás, ami izgat, mint szerző?
Amikor írtam számokat, akkor úgy gondolkodtam, hogy az ő hangszerelésükben, sőt, hogy mondtam, hogy ez milyen jó lenne így. Olyan is van, hogy csak úgy jön egy dal, vagy írtam egy dalt, és akkor azt is éreztem, hogy ez sokkal jobban menne egy Budapest Bárnak, mint mondjuk egy Queen Bee-nek.
És mindig magadra gondolkozsz? Hát arra nem gondoltál, hogy mondjuk nekem érjét? Vagy mondjuk, nem csak viccek, de hogy mondjuk
de másnak. De Zorik, arra minden nap gondolok.
De tényleg, tehát, hogy másnak is írja a bárban, tehát, hogy ne saját számot írja.
De ugyanez eszembe jut más dalokról is, hogy hú, ez ennek vagy annak jó lenne, nem nekem. Vagy ugyanúgy, mikor jön egy, de hát ez lehet, hogy sokkal jobb lenne, de ez még a saját zenekarunkon belül is van, hogy fú, ez inkább jobb lenne, ha a Libusz énekelni. Vagy ez van, az abszolút.
A Bombera Kriszta meg a Vajai Zsófi könyvében már pedzegettétek azt a témát, hogy nehéz egyébként, amikor az embernek van két nagy projektje, és az időt viszont be kell osztani. Akkoriban voltak feszültségek ebből, azt mondtad a Queen Bee társaid és a Budapest Bár között, hogy egyeztetési problémák, mikor, hol koncertezel, hol töltesz több időt, hova gondolkodsz jobban, milyen zenét, hova adsz inkább. Ez hogyan változott így az évek során, vagy mi volt a folyamat?
Az ugye mindig az elején a legnehezebb, mikor bejön valami új, szokatlan, ami nem volt addig, és akkor elveszi az időt mondjuk mástól, de aztán ez is belötyög a helyére tulajdonképpen. Meg az nagyon szerencsés szerintem, hogy a Budapest Bár életében, hogy van akkor a szabadsága a zenéprojektnek, hogy akár azt lehet mondani, hogy Andika vagy srácok, én most fél évig nem tudok jönni, mert mit tudom, stúdiózok, vagy lemezt készítünk, vagy nagyon húzós időszak van a másik zenekarral. Tehát ez a flexibilitása a Budapestben egy nagyon szerencsés dolog, hogy nem görcsös. És ugyanakkor vannak olyan, nekem is volt olyan, hogy nem mentem, mit tudom, hónapokig, aztán mondtam, hogy na most viszont tudnék jönni, vagy ráérek, hát itt is, és ez mindenkinél, és ez szerintem egy nagy, nagy trüváj azért.
Hát hiszen olyan sokan vagyunk.
Igen, és pont ezeket a feszültségeket, ezt oldja is. hogy nem feltétlenül kötelező, nem izé, tehát tényleg, hogyha izé tudunk jönni, akkor jövünk.
Ez egy bombom.
Igen, igen, és nyilván vannak itt is olyan főbb koncertek, amire azért jó elmenni, de az meg nem veszel annyi időt. Mindig, mikor változnak az ilyen helyzetek, amikor megszoktak valamit, mondjuk akár egy közösség, akár mint egy film, nálunk is, de ugyanilyen feszültség keletkeznek a hétköznapi életből. Születnek gyerekek, akár meg minden, tényleg Isten áldása, meg minden, de hogy akkor nem tudunk úgy menni, és mikor így az apró nép megszaporodott a zenekarban, akkor már tudtuk, hogy úgy, be van írva mondjuk 3-7 próba, mondjuk 15 próba, ha annak a fele összejön, az már baromi jó. De akkor átszoktunk erre, hogy tudjuk, hogy úgy kell számolni, hogy valami biztos történik, és hogy ezek olyan élethelyzetek, amik mindig az elején egy picit, az elején szokatlanok, okoznak feszültségeket, meg tényleg összes megoldó képlet jár az ember fejébe, lelkébe, szívébe, hogy ezt hogy oldjam, és aztán valahogy belötyognak a helyükre ugyanúgy. És most a Budapest bárnál már így nincs ez. Szerintem.
És 15 éves a Budapest bár idén, szerinted van még benne 15 év?
Hát én ezt fogalmam sincs.
Mert hogy amikor 5 éves volt a bár, akkor készült ez a könyv, és akkor egy csomóan azt mondták a Budapest bárban, hogy ennyi, tehát valószínűleg ez a csúcs, és itt lesz vége, ez volt 5 évnél.
Jó, de olyan is volt, amikor azt dumáltuk, hogy jaj, jó ez a Budapest bár, minden, de hogy ez nagyon korán jött, ezért ezt 20 év múlva, vagy 30 év múlva kell lenni.
Komolyan?
Ezt ilyen, persze ilyen nyugdíjas projektnek megyünk, összejárunk, kártyázunk egyet, te jössz Gyurikán, menjél énekelni, tehát hogy ez
hát hogy akkor van benne meg 15 év.
Maga az a sárga, hogy valamilyen szempontból meg olyan, új, meg egy tök jó. Meg valahogy én azt látom ezekben a rendszerekben, hogy meg lehet állítani valamit, hogyha nem is, de hogy nem kell örökre eltemetni, hanem lehet, hogy akár nincs egy picit, és utána lehet megint. Mert azért azt is számba kell venni, hogy ez egy viszonylag szűk, zárt, és egy bizonyos potenciállal bíró piac, amin itt dolgozik bármelyik zenekar vagy produkció. Tehát nem lehet az, hogy valami sok évtizeden keresztül ugyanabban státuszban ugyanúgy menjen, kellenek be. És az Andi egyébként gondol is, meg koncepciók is vannak, néha kicsit visszavenni többet, milyen események, éppen mi inspirál most minket, azokra odafigyelni belül, és akkor rendben van. Akkor lehet egy ilyen örök találkozó hely, tehát egy ilyen...
Örök osztály találkozó.
Igen, mert ez olyan volt, és ki milyen állapotban, most ennek mi van, azt ad, de jó, érted, esküvő, temetés, minden, tudod.
Gyerekek,
unokák, és tényleg azt nézem, hogy most a legutóbbi bulin is most már ez van, hogy megjelentek a gyerekeik a színpadon, amikor be teljesen normális, de hogy az megköcsöd, hogy mindenki oda volt, hogy azt, és tényleg ezek a gyerekek ott voltunk, amikor születtek, vagy sokuknál, vagy valaminél, vagy amikor picik voltak, és hát ez ott van, és akkor az apukája, vagy anyukájával ének.
Például az ezt énekelt múlt,
ugye?
Igen, igen.
És nem hiszem.
És annyira csodálatos egyébként az hogy 15 éves a Budapest bár, és akkor, hogy ez mennyire beleillik, mennyire szépen illik ebbe a koncepcióba, hogy ez is történt 15 év alatt. Tehát nem csak az történt, hogy ráncosok lettünk, meg mit tudom én, kiulott a hajunk, meg minden, meg előrébb mentünk, meg mit tudom én, meg egy csomó mindent csináltunk szakmailag ez alatt, a 15 év alatt, hanem ez is történt velünk, hogy gyerekeink születtek, vagy akinek már volt, annak felnőttek lettek a gyerekeink.
Szóval beugrik, hogy akkor hú, most nem tud jönni a Juci, vagy a Dórika, mert már akkora hasad, de még ekkora hassal még eljön, aztán nehogy ott folyjon el a magzatvíz a koncerten, meg ugye rengeteg élmény feljön, ami talán túl személyes ahhoz, hogy azokról így beszéljünk. Már annyi mindent ismerünk a másikból, tehát annyi nehéz helyzetem verekedte túl magát itt mindenki, hogy ezeket is látjuk. Meg azt is, amikor valaki nehézetben hisztisebb, és azt is milyen szép látni, amikor mondjuk kinyílik, és túl van a saját mit tudom, olyan traumáin, és akkor újra virágzik, és csodálatos fejlődésnek indul például. Nagyon érdekes egyébként az egyéneknek a személyiség fejlődése, akár föl, akár le.
Akár le? Az. Vannak olyanok, akik lefele mentek, szerinted? Akik egyre rosszabb állapotban?
Figyelj, nekem is volt. Nekem is volt. Úgyhogy, ha csak magamról beszélek, akkor nekem is volt olyan, amikor nagyon szarul volt.
És téged szupportál ez a közeg? Tehát úgy érzed, hogy nehezebb lett volna, vagy más lett volna, hogyha nincs a Budapest bár?
Nekem volt olyanom, hogy azt se tudtam, hogy mi lesz meg minden, és hogy nem tudom, hogy akarom-e csinálni ezt, meg egyáltalán színpadra menni, és nem tudom, hogy föl tudok-e menni a színpadra, és ott voltam Balatonon, és megláttam, és két nap múlva volt koncert, és azon Andival nem is volt megbeszélve, hogy leszünk, és ott a közelben volt, ott, ahol voltam Balatonon, 20 kilométerre volt a hely, és így megláttam egy inget, egyetlen egy inget, így az így volt egy kis szekrény, és ott volt benne egy inget, egy ilyen elefántos fehér ing, és azt mondja, hogy passzus, nekem mennem kell. Én ezt nem akarom csinálni. Föl kell lépnem. Akármi is van, megyek, és föl kell lépnem. És az Andiék meg beállítottak hozzám, csak úgy meglátogatni, amikor mentek a koncert felé, és így mondtam az ennek, hogy te, Andi, lehet, hogy mégis mennék, és tudtam, hogy nem vagyok benne a műsorban. Nem azért, hogy benne vagyok a műsorban, hanem lehet, hogy nem. És akkor az Andi mondta, hogy én azért biztonság kedvéért írtam egy olyan műsort, amiben te is benne vagy. Tehát mikor így nem is beszéljük meg, és akkor az nagyon megható volt, és akkor elmentem arra az estére, az volt az hosszú idő után az egyik első fellépésem, hogy fölmentem a színpadra például. És ezt nem tudják az emberek, és nem is kell tudniuk, hogy miket él meg ilyenkor belül egy előadó, de hogy az nekem nem azért volt fontos, hogy meg nem az, hogy gázsit kapjak, vagy valami, hanem egyszerűen ott volt az Istenem, mennem kell. Én ezt nem akarom csinálni, hogy nem megyek.
Ez elefántos ing.
Én emlékszem erre a koncertre jól.
Jó, azt lehet, hogy nem kell tudnunk, hogy mi van belül, de azért azt szerintem látszik amúgy is, nem? Tehát ahogy énekeltek, abból látszik, vagy van látszik.
Szerintem is látszik.
Hála Istennek, mert ezért vagyunk ott, hogy lássuk.
Sőt, az a szerencsés helyzete van így az embereknek, hogy bele tudjuk vinni egyébként a dalokba jó esetben. Aztán nem is olyan, hogy valami nagyon nehéz, és akkor nem akarod. Nem akarod meg minden.
Mi volt ez a dalod? Az első? Az elefántos ingedben? Az melyik dal volt?
Most, akkor, annak, ez, hát én nem tudom, talán a Colorado, vagy valamelyik. Az hittem, hogy az egyik első. Hát az más, ott, amikor ott nem akartam fellépni, amikor ott az nap este.
A Budapest Parkban?
Aha.
Nem akartál?
Szerintem nem felépni mentem, csak bandázni, haverozni.
Hát tudjuk, hogy nem felépni jöttél.
Aztán csak, ha
megy. Aztán csak ott voltál.
Isten.
Hát akkor Tibi még egyáltalán nem lépett föl. Egyáltalán.
A Nagy Budapest Parkos nyári.
Igen.
De az előbb volt, igaz? A Budapest
az előbb
Park.
Volt, igen.
Aha. Aztán a nagy forgatagban szegény ott találta magát a színpadon.
Hát persze,
tényleg, ez mindenkinek voltam, olyan volt, hogy Tibit, jaj, örülünk, hogy látjuk, ölegetjük, nem, és akkor már a színpadon ölegetjük, az volt a következő.
És akkor, akkor itt vagy, akkor már persze énekelj is.
És akkor is a kezedbe nyomtak egy inget, tehát ez az ing sztori, ez egy ilyen központi szó volt.
Ráadásul egy olyat, ami egyáltalán nem az én stílusom, és egyszer egy ilyen kék lent, mondjuk, jó, oké, megyek, jó van. Ott a közönség.
Ez volt a problémát, hogy nem tetszik az ing.
De én erre emlékszem, persze, egy ilyen világos kék ing.
Igen, és nagyon el voltam még anyátlanodva.
Nem volt jó érzés azt a dalt elénekelni? Akkor?
Hát nem voltam.
Nem volt.
De ne hinskedj, az egy szuper előadás volt. Hát az abban minden benne volt.
Akkor jó.
És te úgy érted meg belül, hogy ez még nem vagy rá kész. De érdekes.
Igen, de ez is az, hogy nem kell túl komolyan vennünk magunkat. Hát akkor szokott ez jól működni, amikor csak úgy átengedjük. Tehát nem az van, hogy nagyon így belekapaszkodunk, csak van, amikor még nagyon gyötrelmes, és ennek még be kell indulni egy kicsit.
A Júci szokta mondani egyébként, mindig, mielőtt fölmegyünk a színpadra, hogy az embereknek, tehát így fogalmunk sincsen, hogy így az előadó művészek mivel töltik az utolsó perceiket, mielőtt fölmennek a színpadra, tehát egy legtriviálisabb dolog, érted?
Hát azért a Júci azt mondta, hogy neki van a Bach virágcseppek, amit...
De, ne, persze, nem.
Neked nem ilyen babonád egyébként valami előtte?
Nem, megyek pisálni.
Ez a komoly babona.
Nincs, de azért így... Azért, hogy van, ilyen elengedni, egy rövid pillanat, így elgondolkozom, hogy mindent elengedni, és csak rábízni magamat a flóra.
Ez olyan pont, nem? Mint hogyha egy beugranál a medencére. Olyan pont.
Jó, hogy az első pillanatban még hideg a víz, de aztán jó.
Nem, hogy vesz egy nagy levegőt, és így elrugaszkodsz.
Van egy másik, ami nekem még nagyon beszokott jönni, de azt nem direkt szoktam csinálni, ha elfelejted, hogy éljövök, és egyszer csak rám vedek, Tibcsi, te jössz, és akkor
futás.
És rohanok, és futásba, és beesek, mert éppen mondjuk valakivel beszélgettem, és elfeledkeztem, hogy éljövök. Az nekem jó szokott lenni. Na, akkor aztán nincs túl gondolás, meg minden, akkor beesek, és akkor izé. És akkor ugye egyből.
Ez is jó ez, módszer, tényleg.
Ez a másik véglet. Persze, daltól is függ. Igen, daltól is függ. Én is szeretek ráhangolódni, megmondom, azt is szoktam csinálni, én is előbb odaállok, és akkor hallgatom, hogy miben van a... Milyen hangulat van kint, vagy van akármi, meg úgy, milyen az előtte lévő szám. Igen, ilyen is van.
Az Andi azt mondta ebben a bizonyos 5 éves könyvben, hogy te vagy a Budapest Vár lelki ismerete. Szerinted mit értett ez alatt? Vagy ez mit jelenthetett?
Budapest Vár lelki ismeretének a hangja. Sajnos én értem.
Tényleg?
És ez rossz? Neked ez egy rossz?
Hát nem, előbb magyarázzatok meg.
Ennek van felhangja, ennek rossz felhangja van?
Ez mit jelent?
Ezt mondja el az Andi.
Miért? Ő már nem fogja elmondani, mert ő már volt. Szerinted mit jelent?
Jó, de mondjuk ez igaz, hogy mindenkinek van valamilyen szerepe, pozíciója, nem tudom én, címkéje egy ilyen zenekaron belül, ez teljesen természetes.
Én például nem értem, hogy én például nem tudnám ezt elmondani, hogy szerint, hogy ez mit jelent a Tibi esetében, hogy ő a lelkiismeret.
Sokszor volt az szerintem, hogy így kiálltam dolgokért, meg próbáltam úgy, meg izé embereket védtem meg helyzetekben. Szerintem az Andi Esztert is valóban valamilyen szempontból egy ilyen lelkiismeretes ember volnék.
Előtte védtél másokat, vagy az egész produkciót védted mások külső helyen?
Is olyan.
Komolyan?
Aha. Hát van ez az ilyen, van ez a fajta ilyen betyárbecsület, vagy valami olyan, nem tehát, tök jó lenne összetartani ezt a csapatot, és a rengeteg különbségek, meg rengeteg olyan egyéb, nekem konkrétan tehát fájdalmas az, amikor ilyen izék vannak. Ilyen.
Feszkók?
Nagyon olyan, igen.
De már nincsenek is ilyen nagyon feszkók.
De nincsenek.
Már ezek elmúlt.
Ja, és akkor voltak olyanok, amikor ebben te aktívan részt vettél, hogy ezek kisimuljanak.
Hát, amikor ki akartak rúgni valakit, akkor én kezdtem, ott tizen, hogy biztos ez, hogy nem is ki akarni, de úgy alakul az élet, hogy nagyon másfele mennek a szálak. Akkor próbálni meg ezeket megorvosolni, hogy biztos ez, meg mit tudom én, de nem tudom pontosan az Andi mire gondolt.
Akkor végén azt szoktuk játszani, hogy szerinted, ha Budapest Bár egy szín lenne, az mi lenne? Te, mint képzőművész. Biztos, hogy erre tudsz egy jó színpont.
Az elsőre vörös ugrott be.
Vörös?
Elsőre egy ilyen bíbor, mély vörös ugrott be. De hát közben...
Mint a vér?
Közben meg egy ilyen színes társaság nagyon.
Mi lenne a Budapest Bár, ha hangulat lenne?
Hirtelen mondjuk beugrott mondjuk egy Toulouse-Lautrec festmény, vagy ilyesmi, de ez már egy picit visszaromantizálás.
Hogyha egy étel lenne, vagy egy ittal?
Paca, pörgő.
Paca, oké. Okay.
Hát biztos, hogy nem rántott semmit.
Ez volt a 15 év, 15 beszélgetés a Budapest Bárral című adás, melyben ezúttal Kis Tibit láttuk vendégül. A műsort a Budapest Bár megbízásából a Kinopolis Kft. Készítette. A technikáért Máj Tamás felelt, az ő nevében is búcsúzik a két műsorvezető, Behumi Dóri és Veres Dóri. Sziasztok!